Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában azzal is foglalkozunk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége maximálta az élvonalbeli keretek méretét. És szó lesz arról is, hogy több nagy változást is hozhat a Brexit az angol labdarúgó Premier League-ben. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége csütörtöki ülésén maximálta az élvonalbeli keretek méretét. Sipos Jenő szóvivő az Inforádiónak azt mondta, a 2020-2021-es idénytől 25 főben határozzák meg a játékos keretek méretét azért, hogy csökkenjen a csapatoknál alkalmazásban lévő, de keveset szereplő labdarúgók száma.
Az MLS elnöksége a legutóbbi ülésén több fontos döntést hozott a magyar labdarúgás jövője szempontjából. Az egyik ilyen fontos döntést volt, hogy 25 főben határozza meg a játékos keretek méretét. Ugye ennek elsősorban az a lényege, hogy az elmúlt időszakban több klubnál voltak olyan játékosok, akik keveset vagy egyetlen percet sem játszottak a csapatokban tétmérkőzésen, ugyanakkor a keretek tagjai voltak. Ezáltal viszont szűkül a keret, tehát 25 főben határozta meg az MLS elnöksége a csapatok létszámát, az OTP Pangligában szereplő csapatok létszámát. Kizárólag azokon az esetben lehet bővíteni ezt a keretet, hogy a U19-es vagy annál fiatalabb játékossal növelik ezt a bizonyos keretet. És a jövőben is az az MLS elkötelezett célja, hogy minél több magyar játékos, magyar fiatal játékos szerepeljen a bajnokságban, kapjanak lehetőséget a felnőtt futballban, hiszen ez szolgálja azt, hogy a később ilyen korosztályos válogatottak, vagy felnőtt válogatottak legyenek. Fontos a rendszeres játék lehetőség, és ez az intézkedés is azt szolgálja, hogy szűküljön a játékos keret, azok legyenek a keret tagjai, akik valóban értéket képviselnek, minőséget képviselnek, és pályára lépnek az adott klubokban.
Tehát akkor a 25 fős keret kizárólag utánpótláskorú játékosokkal bővíthető a nyáron kezdődő bajnokságban?
Így van, ez a 2020-21-es bajnokságra vonatkozik, tehát a következő bajnokságtól lép életbe, és kizárólag U19-es vagy annál fiatalabb játékosokkal növelhető ez a keret.
Ez a másodosztályú bajnokságra nem vonatkozik ez a döntés, ugye?
Nem vonatkozik, ez az élvonalbeli, tehát az OTP ligában szereplő csapatokra vonatkozik ez a döntés. Az élvonalbeli bajnokságra, hogy a kiírás szerint augusztus 1-én kezdődik a 21-es idény, és az első 16 forduló, tehát a 20-as évben december 16-án ér véget, ami még az NB2-es bajnokságra vonatkozik, ott pedig, hogy van egy olyan előírás, hogy a mérkőzésekre legalább egy U20-as játékos kell szerepeltetniük az NB2-es csapatoknak. Egyébként a másodosztályú bajnokságban más lényeges változás nem lesz a jövőben.
Magyar Kupa 2020-ban rajtoló idényével kapcsolatban is születtek döntések az elnökségi ülésen. Mit lehet erről tudni? Mi változik?
Igen, változik a Magyar Kupa lebonyolítása, mégpedig figyelembe véve a korábbi tapasztalatokat, és ezáltal egyfordulós lesz, tehát nem lesznek oda-visszavágós mérkőzések, egy mérkőzésen dől majd el a továbbjutás. Rendkívül jó visszajelzése volt annak az intézkedésnek, amikor a hétvégén voltak a kupamérkőzések, és egy élvonalból egy csapat látogatott egy kis településre, egy kis csapattal játszott, és rendkívül nagy nézőszám előtt léptek pályára. Nagyon kiemelkedő eseménye volt a térségnek egy ilyen mérkőzés. A kupával kapcsolatban még megemlítendő az, hogy abban az esetben, hogyha alacsonyabb osztályú és magasabb osztályú csapatot sorsolnak össze, akkor természetesen az alacsonyabb osztályú lesz a pályaválasztó, és egy mérkőzésen dől el a továbbjutás sorsa. Így lesz ez egészen a döntőig, míg pedig a döntő május 19-én, tehát 2021. május 19-én lesz majd a Puskás arénában. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás a szurkolók számából egy kedvelt, elfogadott lebonyolítás, különösen, hogyha azt veszük figyelembe, hogy valóban élvonalbeli csapatok, adott esetben válogatott játékosok juthatnak el az ország különböző részére, kis településekre, és ott vívhatnak tétmérkőzést a helyi csapatokkal.
A pályaépítési programmal kapcsolatban is lehetett olvasni fejleményekről, összesítésekről, mit lehet erről tudni?
Azt, hogy folytatódik a pályaépítési program, az MLS egyébként 2012 és 2019 között 123 kis pályát épített az ország különböző részeiben, ezek rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek, tehát kis településeken, iskolák közelében, illetve olyan helyeken épültek, akár sportpályákon is, ahol nagy a közönség igény, tehát akár a fiatalok, akár az amatőr sportolók is használhatják hétköznapokon és hétvégéken is, és ezt a programot folytatja tovább a Magyar Labdarúgó Szövetség. Van egy olyan program, egy közös program a belügyminisztériummal, amikor is szintén pályaépítésről beszélhetünk, és ezek pályaépítések elsősorban a felzárkóztatást és a bűnmegelőzést szolgálják. Például a 2020-as időszakban Nógrád megyében Diós Jenő, illetve Szabolcs megyében Gyulaházán is 20x40 méteres pálya épül, szolgálva a sportolni vágyó fiataloknak az igényeit, illetve a térségben élők igényeit, és nem mellékesen pedig a bűnbeli megelőzést is.
Sipos Jenőt, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivőjét hallották. Több képzésen is részt vesznek a nyári, részben budapesti labdarúgó Európa-bajnokság előtt a kiválasztott önkéntesek. Fodor Anett, az Euró 2020 önkéntes program vezetője hangsúlyozta, több mint 1000 önkéntes dolgozik majd az Európa-bajnokság alatt.
Sikeresen lezárult a promóciónk, 2500 jelentkező volt erre az önkéntes programra. Ebből 1600 interjút le is folytattunk az ős során, és kiválasztottuk azt az 1050 főt az Európa-bajnokságra, akikkel szeretnénk együttműködni majd. A kiválasztottak közül egyébként a férfiak és a jelentkezők közül is többen voltak, 60-40%-ban alakult a nemeknek az aránya. 19 és a 20 évesek jelentkeztek a legtöbben, de egyébként a legidősebb az a 72 éves jelentkező volt, és 18 évesek természetesen a legfiatalabbak, hiszen az UEFA megszabja, hogy 18 évnél fiatalabb nem lehet önkéntes ezen a bajnokságon. Sok külföldi is jelentkezett, legtöbben a brazilok, a kazakok és az oroszok jelentkeztek, de voltak egyébként egzotikus országokban, akár ilyen, mint Indonézia, Venezuela vagy Japánból is jelentkezők. Ott tartunk jelenleg, hogy a 100%-át a pozícióknak kiadtuk már az önkénteseknek, és 50 fő nem vállalta csak el, ami szerintem nagyon jó arány, hiszen ez azt jelenti, hogy a többi 1000 főnek tetszett a kiadott pozíció. Ezt az 50 főnek a helyét most még a tartalékos listáról fogjuk pótolni, és utána pedig a műszakbeosztásokat is elkezdjük megírni mindenkinek a számára, amit március végéig mindenkinek kiküldünk. Egyébként február végén pedig az e-learning is megindul már. Ugye van mindenkinek egy specifikus képzés és egy általános képzés. Az általános képzés április végén kerül majd sor, ahol az 1050 fő összegyűlik, mindenki ott lesz, és megtartjuk számukra ezt az eseményt. A specifikus képzésük pedig e-learning formájában is lesz.
És ennek a képzésnek mi a lényege, milyen ismereteket kell átadni az önkéntesek számára, amelyek segíthetik majd az ő munkájukat, és mennyi idejük van erre, hány ilyen képzésen vagy oktatáson, órán kell részt venniük?
Az általános képzés az egy délutánból fog állni, itt az alapvető biztonsági részleteket fogják átadni a kollégák, továbbá lesz egy önkéntes applikáció, bejelentjük az egyenruhát, lesznek meglepetés vendégek egyébként, de az összes feladatterületvezetővel ott fognak tudni találkozni az önkéntesek, elmondjuk még részletesebben a pozíciójukat, hogy miből fog állni, de természetesen erre majd a specifikus képzés fog leginkább kiterjedni, amit majd az adott feladatterület vezető, ugye 24 különböző feladatterületünk van, 51 különböző pozícióval, ezt majd konkrétan az arénában még a legelső műszakuk megkezdése előtt fognak részt venni rajta. Ezek majd májusban fognak kezdődni, ez pedig április végén. Ilyenkor például elmondjuk, hogy majd hogy lesz érvényes, például ingyenes lesz a tömegközlekedés számukra, akkor hogy tudják majd azt használni, az akkreditációt mikor vehetik át, az étkezési jegyeket, az egyenruhát, és mindenféle ilyen általános szabályokat, ami majd a stadionban rájuk is vonatkozik, vagy fontos tudniuk, hiszen ezt megkérdezhetik tőlük az ide látogató szurkolók, vagy esetleg bárki, akinek szüksége van a mérkőzésekkel kapcsolatosan, vagy a lebonyolítással kapcsolatosan információra.
Amennyire lehet jelenállás szerint, bontsuk ki a hallgatók számára, hogy ezekkel az önkéntesekkel, akik ebben a képzésben folyamatban részt vesznek, mikor, hol, hogyan találkozhatnak és miért fordulhatnak hozzájuk azok, akik akár a meccsekre is bejutnak, vagy akár csak a Puskás Aréna környékén részt vesznek a kapcsolódó rendezvényekkel.
Fontos szétbontani, hogy egyébként két önkéntes program fog futni majd itt minden rendező városban egyébként, így Budapesten is. Az egyik a Host City önkéntes program, ezt a főváros fogja majd koordinálni. Ők lesznek azok, akik kint lesznek a stadion körül és a köztereken, ezek az önkéntesek is segítik a szurkolókat. És az utolsó egy kilométertől kezdve jelennek meg az UEFA-nak az önkéntesei, akik pedig majd a stadionon belüli információkat fogják szolgáltatni. Ugye a 24 különböző feladatterület azt elég hosszú lenne lebontani részletekben, de például amiben biztosan mindenki találkozni fog, az, amikor keresik, hogy melyik kapun hol kellene bejönni, akkor az önkéntesek fogják segíteni őket, megmutatni nekik, hogy melyik irányban kezdjék el megközelíteni az adott szektort, ahol majd ők fognak ülni, és az egészen a stadion külsejétől mindegyik kapun, és majd magában a szektorban az ülőhelyhez ott végig az önkéntesek lesznek, akiket meg lehet kérdezni, hogy majd egyébként hova szól a jegyük. A legtöbb önkéntes egyébként ezen kívül maga az UEFA-nak a szakembereivel, vagy a feladatterület vezetőkkel fog majd együtt dolgozni. Hát igazából az önkéntes programnak a része, a fele az a szurkolókra specializálódik, a másik fele pedig az UEFA-soknak a munkáját segíti. Ilyen például a jogvédelem, vagy akár az IT, tehát az informatikában is segítenek, vagy segítik a mentőknek például a munkáját is, az elsősegély nyújtó önkéntesek, tehát tényleg nagyon sok feladatterületen ott lesznek.
Fodor Anettet, az Euró 2020 önkéntes programjának vezetőjét hallották. A Golvonal második részében foglalkozunk azzal is, hogy több nagy változást is hozhat az angol labdarúgó bajnokságban a Brexit.